Szeretettel köszöntök mindenkit a Teozófiai Társulat 2017 májusi nyilvános előadásán. Én Bárány Károly vagyok. A mai nyilvános előadás témája az angyalok birodalma. Egy kifejezett szerző Geoffrey Hodgson művei alapján. Ha a teozófiai tanítások forrásait próbáljuk megkülönböztetni, akkor nagyjából ezeket a fő fázisokat, korszakokat tudjuk megkülönböztetni. Az első fő fázis, amikor az adeptusok kinyilatkoztatásai H.P. Blavatskyn, illetve a mesterek levelein keresztül érkeztek a társulathoz, az 1800-as évek vége fele. Van a teozófiai társadalomban olyan mozgalom, akik csak ezeket a tanításokat fogadják el, ők az úgynevezett, ahogy a mesterek is fogalmaznak, ők az úgynevezett Back to Blavatsky mozgalom, akiknek az akkor 1800-as évek végén elhangzott kinyilatkoztatások azok, amik mérvadóak és elfogadhatóak. Aztán jött a következő generáció az 1900-as évek elején, akit Subaru, C.V. Leadbitter, Annie Besant, ezt a korszakot ők jellemzik. Ők közvetlen tisztelátó kutatások alapján adták hozzá a következő tanításokat, tudást a teozófiai társulat tudástárához. És aztán pedig jött egy harmadik generáció, az 1900-as évek vége közepe, vége fele, Gina Rajadasa, Geoffrey Hodgson jellemzi ezt a korszakot, illetve európai még professzor van der Stock, és így tovább. De általában az a mondás, hogy kinyilatkoztatások vagy tanítások általában az évszázad 25, utolsó negyedében, 25 évében érkeznek. Tehát így volt 1875-től 1900-ig, aztán pedig, hát az én fogásom szerint az 1900-as évek végén is 75-től 2000-ig egy ilyen korszakot éltünk. Hát itt Magyarországon akkor volt a rendszerváltás, megindult az ezoterikus piac elég erőteljesen. Tehát szerintem ez működik, ez az elképzelés, hogy általában a évszázad utolsó 25 évében érkeznek mindig az újabb, jelentősebb tanítások. Egy kis visszatekintést szeretnék adni, hogy voltak-e már nyilvános teozófiai előadások hasonló tündéri angyali témában a társulatban. Hát a szabali lányoknak köszönhetőek volt két ilyen előadás. 2011-ben Szabali Noémi beszélt a tündérvilágról körülöttünk. Ez egy rövid kis ilyen talán fél órás előadás volt. A másik előadás 2019-ben pedig Szabali Melinda a Legyetek tökéletesek című Geoffrey Hodgson könyvet dolgozta föl, szintén egy ilyen fél órában. Talán ezek az előadások megtalálhatók a Teozófia honlapon, a teozófia.hu honlapon a elhangzott előadások között. Bevezetésként, illetve visszatekintve azokra az előadásokra, ott elhangzott az, hogy a naprendszer az a hetes számon alapul, tehát 7 sugáron keresztül történik a kiáradás, és aztán ez a hetes szám, ez a különböző világokban szintén megjelenik, egészen odáig, hogy a kozmikus szintekről hetesként leosztva megérkezik ez a hetes beosztás a naprendszerünkben is, és a mi naprendszerünk logosza, akit mi Istennek tekinthetünk, szintén 7 sugáron keresztül mutatja meg az erőit. És aztán ezt a hetes számot megtalálhatjuk a földlánc bolygóiban, ott is 7 bolygó van, aztán magán a Földön a 7 gyökérfajban, és minden egyes gyökérfaj is 7 alfajból áll. Jelenleg az 5. gyökérfaj 5. alfajánál tartunk, és az 5. gyökérfaj 6. alfaja, illetve a 6. gyökérfaj kezdetei pedig bizonyos pár száz éven belül, legalábbis a teozófiai tanítások szerint pár száz éven belül várhatóak. De az, hogy ez a hetes szám végigvonul az egész teremtésen, ez azt is feltételezi, hogy itt a Földön is 7 különböző fejlődési vonal van párhuzamosan, amiből csak az egyik az emberiség fejlődése, a másik párhuzamos fejlődési vonal az az angyalok fejlődési vonala. És ezen túl még van legalább 5 másik fejlődési vonal, ami hát teljesen párhuzamosan zajlik itt a Földön. Szintén az előadásokban elhangzottak a illetve a természet szellemek voltak feldolgozva a tündéreken keresztül. Természet szellemekről akkor azt mondták el, hogy ők az angyali fejlődési vonalban körülbelül annak felelnek meg, mint az emberi fejlődési vonalban az állatok. Tehát akik még csoportlélekben vannak, még nem egyéniesültek. És hogyha be akarjuk őket kategorizálni, akkor az öt ókori elemhez, az ételhez, a levegőhöz, a tűzhöz, a vízhez és a földhöz köthetőek. És azokban az előadásokban, vagy abban az előadásban azt hangzott el, hogy a földelementálok a gnómok, a vízelementálok a sellők, a levegőelementálok az úgynevezett szilfek, és a tűzelementálok pedig szalamandereknek nevezzük, de ott ugye voltak tündérek, voltak kis manók, a különböző fejlettségi fokon és különböző elemekhez kapcsolódó elementálok, természet szellemeknek különböző elnevezései találhatjuk meg a teozófiai irodalomban. Annak az előadásnak a fő könyve, vagy ami alapján készült, az a Világunk rejtett oldala volt Leadbeater-től, tehát a teozófiai tanítások között a második főcsoporthoz tartozik, és közölte azt az ábrát, ami Leadbeater tisztálható kutatásai alapján ő főrajzolt, külön kihangsúlyozva, hogy ez egy nem egy teljes ábra, nem kell teljesen készpénznek lenni, ő csak a saját kutatásainak a vonalait írta le, és akkor ebből, tehát ez a két párhuzamos fejlődési irány az angyalok, illetve itt még az egyéniség és küszöbben alatt a természet szellemek, tündérek, szalamanderek, tűzszellemeknek a vonala, és aztán van a másik párhuzamos vonala, mi fejlődési vonalunk az emberek vonala, szintén a egyéniségen sem túl vannak az emberi kategóriák. Egy másik könyv is foglalkozik a természet szellemek, illetve az angyaloknak a világával, ez pedig Gina Giardelsának a Teozófia alapfogalmak című könyve, ebben van egy másik ábra, ami pedig megmutatja azt, vagy próbálja ábrázolni azt számunkra, hogy az emberi fejlődési vonal mellett az ember testei minden világ szintén 7 síkra osztható. Ezen belül az emberi fejlődési vonalon az emberben van fizikai, szilárd, folyékony, gáznemű anyag is, ma is vannak az éterikus, aztán van asztrál teste, alsó mentál teste, felső mentál teste. Viszont az angyali vonalon ők gyakorlatilag, az ő vonalukon nincsenek a fizikai alsó három világban szolgáló anyagot, ők nem vesznek magukra, és ezért is láthatatlanok számunkra, tehát a mi öt érzékszervünkkel őket nem látjuk, mert bár a természet szellemeknek van úgymond fizikai teste, de az a fizikai test az éterikus anyagból épül fel. Aztán a magasabb természet szellemek, mint például a szilfek, akik a levegő szellemei, ők az asztrálvilág alsó, asztrálvilág lakói, és aztán pedig az egyénesülés után az angyalok, általában a felső asztrális világok, illetve a mentális világnak az alsóbb, illetve a felsőbb birodalmait lakják be. És így vannak formához kötött, tehát rupa angyalok és forma nélküli arupa angyalok, és aztán pedig ez tovább folytatódik a buddhikus és a felsőbb világokban is. Minél magasabb fejlettségű egy angyal vagy arkangyal, annál finomabb világokban nyilvánul meg. Az átlag ember angyalokkal általában, legalábbis itt Magyarországon általában karácsony környékén találkozik leginkább, mert ugye a születéstörténet, amit a karácsony itt jelképez, mondjuk Közép-Európában vagy Európában, ott többször is vannak angyali közreműködők, tehát a hírvadást is, az, hogy gyermek fog születni, azt is angyal adja, aztán a pásztorokat is angyal értesíti arról, hogy megszületett a gyermek, és aztán az egész történetben elég sokszor felbukkannak az angyalok. Ez nem csak a kereszténységnek a magáé az, hogy az angyalokkal foglalkozik, hanem gyakorlatilag minden nagy vallás, tehát a régi görögök, a hinduk, akár az iszlám is, tehát az egész Mohamednek is az egész Koránt Gábriel vagy Dzsibril angyal diktálta, akit ők Dzsibrilnek, mi Gábrielnek nevezünk. És minden ilyen nagy vallásban ez van valami elnevezés az angyaloknak, van ahol déváknak, van ahol fénylőknek hívják, van ahol istenkövetei, törvények végrehajtai, tűzmesterei, földurai, vizek, királynői. De az a lényeg, hogy az emberi fejlődés során, az emberi kultúrákban mindenhol találkozunk a dévákkal, az angyalokkal. Például a görög mitológiában ott egy félrefordítás vagy félreértelmezés miatt istenek sok-sok istennel dolgoznak, illetve isteneknek ábrázolják az angyalokat is. De gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy Hephaistos, a kovácsmesterség és a tűzistene például azok a formaalkotó, a formával dolgozó angyaloknak a megszemélyesítői. Ők ábrázoljuk a dévákat, és ők járulnak hozzá az anyag a szimbológiában, a fémek alakításával, amit isteni megrendelésre dolgoznak. Az ő műhelyekbe készülnek Zeus villámai, Athéné pajzsa, Hélios szekere, Eros nyila és Pandora diadémja, illetve Prométheus eltéphetetlen bilincsei. Tehát a természet minden birodalmában aktívan dolgoznak, mint az egy akarat, vagyis Zeus segítői. Akkor a következő ilyen nagyobb vallás, az ugye a kereszténység. Itt a keresztény felosztás szerint ők úgy képzelik el, hogy van a pokol, vagy az alvilág, aztán van a föld, és van a mennyország, és azon felül van Isten. És úgy osszák be az angyali rendeket, hogy 3x3-os osztás van. Tehát akik Istenhez vannak legközelebb, azok a legmagasabbak, azok a szeráfok, kerubok, trónusok, aztán a következő birodalomban, a középső birodalomban vannak az uralmak, erények, hatalmak, és a földhöz legközelebb vannak a hercegségek, angyalok és arkangyalok. Hát ez a keresztény felosztás, és akkor minden egy ilyen rendhez hozzáadnak bizonyos tulajdonságokat, képességeket, tevékenységeket. Azt mondják, hogy az angyalok és arkangyalok fontos ügyekben hívőként működnek, például Gábriel vagy Rafael. A trónusok szemlélik az isteni ítélet dicsőségét és méltányosságát, tanítják az embereket az igazság uralmára. Az uralmak feladata az angyalok cselekedetének és kötelességeinek irányítása. A fejedelemségek elnökölnek népek és területek fölött, és angyali vezetőként szolgálják a világ nemzeteit. Az erényeknek a csodatevés jutott ajándékul, a hatalmak a gonosz lelkek útját állják el. A kerúbok pedig a tudás nagyszerűségében tűnnek ki, hogy bölcsességgel világítják meg az emberiséget. És a szeráfok, akik legközelebb vannak Istenhez, ők azok, akik leglángolóbbak az isteni szeretetben, és ezt a szeretet képességét tudják közvetíteni. Egy másik felosztás szerint, tehát itt 9 angyali rend van a kereszténységben, 3x3-os felosztásban, a másik pedig a kaballa. Itt szintén az angyali seregek jelentős helyet foglalnak el. Itt az angyali rendeket 10 szefirával társítják, amelyek az életfát alkotják, és az a 10 szefir az istenség hatalmának és tulajdonságének kisugárzásait szimbolizálják. És akkor itt is meg lehet azt végig lehet vezetni egyesével, hogy a keter, a korona, az az egyes szefira gyakorlatilag az angyaloknak rendekkel, itt a kerubokkal társítják, de úgy tűnik, hogy ők felelnek meg a lipikáknak is, akik az ég jegyzői és írnokai, vagyis a karma képviselő a hinduizmusban. Akkor a következő, a kettes, az a csokmák, ők az Isten hírnökei, az angyalok rendje vonatkozásában a bolygók angyalai, illetve a zodiákusban pedig az Uránusznak megfeleltethető ez a csoport. A harmadik a binák, ők az anya, a legfőbb anya képviselői, a főangyalok Zabkiel, gyakorlatilag a keresztény angyaltanban ők a trónusoknak felelnek meg. Aztán a következő a Cseszednek nevezett, ott a fő arkangyal Zabkiel, az isteni igazság, és lángok képviselői, az uralmaknak, keresztény angyalantalban az uralmaknak felelnek meg, és a fény angyalaiként tekinthetők bolygójuk pedig a Jupiter. A geburák a szerafimoknak felelnek meg, ők a tűzelemmel vannak kapcsolatban, és Isten dicsőségét hirdetik. Aztán van a Tiferet, ők a királyok, vagyis erények, a keresztény angyaltalban a főalkangyaluk Mikhael. Gyakorlatilag ők gyorsítják az emberi fejlődést, az ember titkos erőinek vagy rejtett erőinek a serkentésével, felkeltésével. Aztán a következő a Netzhák, ami a főalkangyalukat Hamielnek hívják, ők a fejedelemségeknek felelnek meg, bolygó szerint pedig a Vénusszal társíthatóak. A Hod, ők a gyógyítás angyalai, bolygójuk a Merkur. Aztán jön a Jesod, őket lángoknak nevezik, és a négy elem, a föld, tűz, víz, levegő angyalait képviselik, és aztán van a Malkut, ami pedig a föld angyalairól szól, tehát a földhöz kapcsolódó angyalairól szól. Itt viszont meg kell jegyezni, hogy van egy sötét angyal is, akit itt megemlítenek, az úgynevezett Szandálfon nevű sötét angyal, ő a sűrű anyagnak az irányításáért felel, és az is látszik, hogy ez az életfa, amiket felsoroltam, ez a világos rész, ennek van egy hátsó része, egy úgynevezett inverse szefira, amin szintén vannak angyali rendek, és valószínűleg ezek az angyali rendek azok, akiket más vallások bukott angyaloknak neveznek, és ezzel szeretném lezárni a bevezető részét, tehát ez a megfogalmazás, ez a Blavatsky titkos tanításából származik, tehát hogy vannak olyan angyali seregek, vagy az angyali seregeknek olyan részei, akik nem fogadták el, vagy nem szerették volna teljesen elfogadni azt, hogy az isteni utasításokat végrehajtsák, hanem szerettek volna szabadon, függetlenül ítélkezni, és szabad cselekvés, szabad akaratot maguknak, úgy, mint az emberek, és ezekből lettek, vagy ezeket nevezik a szimbológiában, illetve a különböző vallásokban, úgy, mint a sötét angyalok, és ehhez kapcsolódó a sötét testvériség, illetve a bukott angyalok. Bevezetésként ennyit szerettem volna elmondani, és most kapcsolódnék rá a teozófiai tanításoknak a frissebb hullámára, amit Geoffrey Hodgson képvisel. Róla azt kell tudni, hogy Angliában született, 1912-ben. Angliában is élt, nagyon bigott keresztény neveltetést kapott, tehát szó szerint értelmezték a Bibliát, aztán ahogy növekedett, elküldték dolgozni, és egy olyan családnál lakott Manchester közelében, ahol teljesen ateista környezetbe került, és amikor az ottani házi úr látta azt, hogy ő templomba járó, akkor elkezdte piszkálni, hogy hiszi azt a Bibliában például, hogy a bárkára odaértek a lajhárok is. És akkor mondja, természetesen, hiszen hát benne van a Bibliában. És akkor kiszámolta neki, hogy mennyi idővel kellett volna elindulni korábban a lajhároknak Dél-Amerikából, hogy odaérjenek a bárkához. És aztán az összes ilyen, vagy sok ilyen történettel gyakorlatilag összerombolta a hitét, azt a bigott keresztény hitét. Mert mindent meg tudott kérdőjelezni, mindenre tudott valami értelmes magyarázatot, vagy felvetést adni számára. És ekkor kezdett el beszélgetni ezekről a dolgokról az egyik kollégájával, és akkor találkoztak Annie Besant előadásáról szóló szórólappal, és aztán beült hozzá, és gyakorlatilag ennek hatására ő úgy született, hogy bizonyos tisztálátó képességei voltak már alapvetően, amit aztán a teozófiai társadalom belül az ottani segítséggel nagyon erősen sikerült felfejlesztenie, de gyakorlatilag azt vette észre, hogy Annie Besant aurája annyira hatalmas és annyira fénylő, hogy túltérje az egész épületen, és ez gyakorlatilag arra sarkalta, nem csak meg az előadás maga is, hogy csatlakozzon. Aztán 1914-ben kitört az első világháború, és akkor ő már, mint teozófus, hát vacilált, hogy akkor most mi történjen, és szintén egy ilyen álomba látta azt, hogy egy kardot nyújtottak felé, és akkor ebből azt vette ki, hogy hát neki a dolga van ott. Tehát van egy olyan írás itt a teozófiai körökben, hogy teozófus és a háború, hogy hogy álljon a teozófus a háborúhoz, és például a Bhagavad Gita-ban is Arjuna is vacilál és kérdezi Krisnát, hogy most a saját rokonaimmal harcoljak, és azt mondta Krisna, hogy igen, mert ez egy kötelességed. Tehát vannak bizonyos esetek, amikor igenis akár teozófusként is szolgálni kell, mert lehetséges, hogy pont ő fog megmenteni olyan embereket, vagy olyan szolgáltat tudott nyújtani, vagy olyan gyors előrehaladást tud elérni a fejlődésében az ottani nagyon kemény körülmények hatására, hogy ez szükséges a sorsához. Viszont az ott megtapasztalt, a háború alatt megtapasztalt sok fájdalom és szenvedés arra indította, hogy az egész további életét a tudatlanság eloszlatásának szentelje, és tisztálható képességeit a természet rejtett birodalmány kutatására használja. Gyakorlatilag a teozófiai előadó lett benne, aki háromszor is körbejárta a világot különböző előadásokkal kapcsán, és aztán második világháborúban már nem kellett részt vennie, addigra már Ausztráliában telepedett le, és aztán később Új-Zélandra került, és ott már ebből a dologból kimaradt. Korai tapasztalatai, ez a saját elmondása szerint mindössze 5 vagy 6 éves lehettem, amikor az első különleges élmények történtek. Részlegesen emlékszem egy élénk álomélményben, miközben félig alvó, félig ébrállapotban voltam, és úgy tűnt, mintha a nap középpontjából egy hatalmas madárforma tűzfigura ereszkedne alá, és belépne a testembe a fejem tetején keresztül, szinte lobogó tüzet gyújtott bennem. Túl fiatal voltam egy ilyen látogató fogadásához, és kiaválva ébredtem föl, és még mindig édesanyám jött megnyugtatni, mert fiatal gyerekkorom óta gyakran megrémültem a csúnya arcoktól, amelyek az ágyamnál grimaszoltak és vigyorogtak, de édesanyám bölcs és szerető jelenléte mindig eloszlatta a félelmet, és békét nyújtott számomra. Kik ezek a csúnya arcok, akik az ágynál grimaszolnak és vigyorognak? Hát azt lehet mondani, hogy a párhuzamos fejlődésben, az emberi fejlődési vonalban is vannak olyan állatok, rovarok, lények, amik nem szépek, nem kedvesek, hanem visszataszítóak, csúnyák. És ugyanezt el lehet mondani a másik fejlődési vonal a természetszellemek oldalán is, ahol vannak olyan természetszellemek, akik nem tünérek, nem angyalok, nem szilfek, hanem csúnya. Még a fejlődésnek, vagy az Istentől való eltávolodásnak a lemenő ágán vannak olyan elementálok, akik például a vágóhidaknak a környezetében érzik jó magukat, vagy kocsmák környezetében, vagy olyan tevékenységek közelében, ahol nagyon durvák, nagyon érzékiek a rezgések. És ezek szeretik olyan kisgyerekeket, akiknek még megvan a látóképessége ijeszgetni azzal, hogy szintén belülük félelmet váltsanak ki, és ezeket a rezgésekre ők nagyon erőteljesen tudnak reagálni, és nagyon szeretik ezekben a rezgésekben magukat megfürdetni. Geoff Robertson életében nagyon sok könyvet írt, több mint 51 könyvet írt, és közel 200 cikket jelentetett meg. A cikkeket most már így gyűjteményes formában is próbálja publikálni a teozófiai társulatnak vagy az ausztrál, vagy a Fülöp-szigeteki szekciója. Most már hiszem a harmadik kötetnél tartunk, ami elérhető. És hogyha valaki sokat tesz a teozófiai társulat irodalmának gazdagításáért, akkor megkapja az úgynevezett Subaru medált, és 1954-ben Geoffrey Hodgson volt az, aki ezt elnyerte. Több témában is írt, a főbb témakörök, amikkel ő foglalkozott, az a spirituális élet, a rejtett elők az emberben, a teozófus életfilozófia, a szentírások és mitoszok értelmezése, az angyali hierarchia, ami a mai előadás témája, foglalkozott az egészséggel, betegséggel, gyógyítással, illetve vegetáriánusként az állatvédelemmel. Tehát hogy tudunk meg, hogy hogyan tudtunk meg sokat Geoffrey Hodgsonról. Geoffrey Hodgson a mostani, tehát a 1800-as évek végén született, de gyakorlatilag majdnem 100 évig élt, 1983-ban halt meg. Tehát még a mostani korszakban is sokan, akik most élnek, találkozhattak vele, talán Tamás is találkozhatott vele. Bizonyos teozófiai összejöveteleken, tehát ő az, aki friss élő kapcsolatot nyújt a teozófiai tanításokkal, viszont egész életében egy okkult naplót vezetett, és ezt az okkult naplót a bölcsesség mestereinek a tanácsára vezette, és gyakorlatilag azt hagyta meg a feleségének, aki második feleségének, hogy a távozása, a fizikai világba való távozása után ezt a naplót ezt ki lehet adni. És a napló két részletben jelent meg, az egyik 1988-ban, a másik pedig 1992-ben. Az első rész, második rész, az első az a szentély fénye, a második pedig a misztériumi hagyománynak a megvilágosodása címmel elérhető, akár a neten is, tehát az a interneten is elérhető. Ebben a naplóban dátum szerint különböző bejegyzések vannak, mégpedig arról, hogy ő milyen mesterekkel került kapcsolatba, milyen mesterektől kapott tanításokat. Talán ez is azért nagyon fontos számunkra, mert a legutóbb ilyen fajta közlés az 1875 táján volt ugye a Blavatszkynél, illetve a mesterlevelek kapcsán, és azóta nem nagyon voltak olyan források, ahol a mesterek közvetlen tanításait, illetve utasításait meg lehetne találni. Ez a két könyv, ez a két kötet az, amiben ismét gyakorlatilag élő utasítások, tanítások, iránymutatások vannak a különböző mesterektől. Én próbáltam kiírni a könyvekből, hogy milyen mesterek neveket jegyzett föl Geoffrey Hodgson. Neki, ő nem médium volt, hanem különleges szithi képességei volt, ez a úgynevezett Sibyllin szithi, ami ilyen tisztánlátó képesség. Születéssel is hozta magával, de aztán utána nagyon sokat fejlesztettek rajta a társadalom belül. Ez ilyen gondolatáramlás hatásával működik. Tehát közvetlenül a gondolatok jelennek meg a fejében, amikor rákoncentrál egy-egy ilyen mesternek a tanításaira. Illetve feljegyzése alapján 1913-tól kezdődtek ezek a közlések, és két alkalommal fizikai igaz kapcsolatba került a mesterekkel, egy alkalommal annyira is, hogy le is tudta rajzolni mesterét, aki a tanításokat adta neki nagy részt, aki az egyiptomi luxori testvériségnél ehhez tartozik, és ott is él azon a részen, és egyszer találkoztak. De van bejegyzés Moria mestertől, Kutini mestertől, a két mestertől, aki a teozófiai társulatot alapítását sugalmazta. Curius mester, ez szintén Közép-Európában él, és Rákóczi mesternek az egyik segítője, a hetedik sugár mestere, a mi Rákóczi mesterünk, a magyar mester. Hiarő mester Levantében él, ez a földközi tengernek a keleti medencéje. Aztán van Javal Kúrmester, aki a Moriával, Kutumúvel együtt él a Himalájának a déli lejtőin. Van még emellett Serafis B. mestertől is feljegyzések. De ezen túl Geoffrey Hodgson ezt az egész tisztánlátást ezt tudományos alapokra helyezte. Tehát teozófiai társadalat harmadik célkitűzése az nagyon erősen lebegett a szem előtt az, hogy kutatni a természet még fel nem ismert törvényét és az ember belvejére előket. Nagyon érdekelte az archeológia, a régészet, és több professzorral is sikerült olyan kapcsolatot kialakítani, akik nem küldték el melegebb éghajlatokra azzal, hogy ő tisztánlátó, és tudna nekik segíteni föltárni a különböző régészeti kutatásokban, hanem például ez a professzor G.T. Robinson, látogattak meg ilyen régi ember latta barlangokat, avodan és vittek magukkal az ott talált csontöredékekből, és aztán egy ilyen meditációs állapotban Geoffrey Hodgsonnak itt a fejére raktak ilyen csontöredékeket, és akkor ő pedig elmondta azt, hogy az mikori, honnan származik, milyen kapcsolatban volt az akkori emberekkel. Ezek a fejledzések, mivel ez már modern korban történt, tehát ez nem csak leírások történtek, hanem van róla videófelvétel, van róla hangfelvétel, amiket az Ausztrália, illetve az Új-Zélandi Társulatban őriznek, és egyre gyakrabban is publikálnak. Az Új-Zélandi oldalon viszonylag most már elég sok ilyen MP3 felvétel jelenik meg ezekről a kutatásokról. De azt lehet mondani Hodzonnak a tisztelátok kutatásaira, hogy általában így működött a dolog. Tehát ő ellazította magát, belőtt a megfelelő tudatossági szintet, és aztán valaki ült mellette, és lejegyezte azokat a dolgokat, amiket ő mondott. Ez vagy éppen egy professzor volt, pedig a felesége, vagy feleségei. Két felesége volt, az első az meghalt, és akkor a második felesége az vele tudta tovább folytatni ezt a fajta kutatást. Ahogy mondtam, nagyon érdekelte őt a történelem, és jelentős kutatásokat végzett Atlantis kapcsán is. Az egyik ilyen kutatás az, hogy ez a mai Amerika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, itt van Afrika, itt van Európa, és az időszámítás előtt 800 ezerről készült ez a feljegyzés, ekkor még itt Magyarország, a Pannon-tenger hullámzott éppen fölöttünk, tehát ez még nem volt szárazföld. Viszont Atlantisnak a kontinense, az már itt is látszik, hogy magával foglalta a mostani Észak-Írországot, tehát Írországot és Nagy-Britanniát. Ez a rész egy itt, ami az Atlantisnak egy szélső része volt. Aztán ez az egész Atlantis, ez véglegesen több részletben, de véglegesen időszámítás előtt 1564-ben süllyedt el Hodzon kutatásai alapján, és ekkor volt az úgynevezett özönvíznek nevezett sztori, amikor keresztül ment a Földön egy párszor a hullám, de ezután alakult ki a nagyjából, ami most, amit most tudunk a világról. Ezekre a kutatásokról sok-sok könyv készült, ahogy már említettem is, de hasonló módon kutatta, mivel hogy Angliában lakott és ott élt, és ahogy látszott is, Anglia az annak idején az atlantiszi kontinens része volt, és ezért Angliában nagyon sok még az Atlantishoz kapcsolódó szent hely van. Ezért jellemzően ő is először, mint az elődjei, a tündérek, illetve a természetszellemek birodalmaival kezdett el foglalkozni. Első könyve 1925-ben jelent meg, angliai tájakon történt barangolása alapján keresett fel olyan szent helyeket, amiket így a kutatások alapján föltárt, és aztán megvizsgálta az ottani természetszellemi világot, és ebből két könyv is született. De aztán utána történt egy esemény, ami már az angyalok birodalmába vezette tovább. És ez az esemény pedig az volt, hogy 1926-ban, amikor éppen egy természetszellemeket tanulmányozta egy kis falu melletti erdőben, Londontól nem messze, akkor egyszer csak a tudatát elragadta egy ilyen hatalmas ragyogó fény, és megjelent lett egy hatalmas arkangyal, aki Betelda néven mutatkozott be számára, és gyakorlatilag ezzel megkezdődött az a korszak Geoffrey Hodzon életében, hogy éveken keresztül ez az arkangyal, az úgynevezett Betelda nevű arkangyal gondolatátvitele útján tanításokat közölt vele az univerzum életéről, energiáiról, valamint az angyalok és az emberek helyéről és szerepéről ebben az egész rendszerben. Később, amikor Geoffrey Hodzon találkozott egy művésszel 1930-as években, akkor készültek leírásai alapján az angyalokról a képek, és ezekkel próbáltam díszíteni vagy gazdagítani ezt az előadást. Betelda arkangyalt ő így látta, hát természetesen ő ezt aztán elmondta egy művésznek, aki próbálta lerajzolni, tehát csak az érzet miatt, hogy az angyalokat ő hogy látta, illetve hogy ábrázolta volna. Az első ilyen tanításokat, tehát már Betelda arkangyal által közölt tanításokat tartalmazó könyv 1927-ben jelent meg. Az a címe, hogy az angyalok és emberek testvérisége, és az érdekes, hogy az előszót Annie Besant írta hozzá. Hodzon egy ilyen találkozó kapcsán odament Annie Besanthoz, és megkérdezte, vagy odaadta neki a kéziratot, hogy ezt a könyvet szeretné publikálni, és akkor azt írja, hogy Annie Besant egy kicsit így elrévett, és azt mondta, hogy jó, rendben van, ezzel támogatlak téged, és felajánlotta azt teljesen nagy meglepetésre, Hodzon nagy meglepetésre, hogy akkor ő szívesen ír hozzá előszót ehhez az első könyvhez. És az előszóban pedig nagyon érdekes, hogy Annie Besant Magyarországot említi, szintén a természetszellemek kapcsán, hogy itt, amikor ő ezt itt látta, akkor egy természetszellemek nagyon aktív, kis, különös kicsi lények, valóságos törpék, és teljesen különböznek az indiai hasonló természetszellemeknek a seregeitől. No, mindkettő az ásványvilággal áll összekötetésben. Szintén a kép, ami a könyvet illusztrálta, az az a kép, amit az angyal javasolt, hogy a jelmondata az, hogy mindig a legmagasabbra kell törekedni, tehát az, hogy az emberek se elégedjenek meg azzal, hogyha valami elkészül, hanem próbáljanak mindig a legnagyobb szépségre, a legnagyobb tökéletességre törekedni, mint ahogy az angyalok teszik, amikor Isten szolgálják. Az első könyv kivonata az a központi eszmény, hogy az angyalokat és embereket szoros együttműködésbe kell vonni, és pedig a tisztaság, az egyszerűség, az egyenesség és a személytelenség tulajdonságainak kifejlesztése által. És ő, mint arkangyal, felajánlotta a következő angyali csoportok seregei, csoportjainak segítségét az emberek számára, a hatalomangyalait, a gyógyítás angyalait, az otthonvédelmező angyalait, a formaépítő angyalokét, a természet angyalait, a zene angyalait és a szépség és művészet angyalait, és megadta hozzájuk azokat a invokációkat, imákat, amivel ezek az angyali csoportok működésre bírhatóak. Természetesen akkor, hogyha az ember, aki ezt a működést szeretné elérni, az teljesen személytelenül tudja, tehát mindenféle anyagi haszonszerzés kizárásával. Az üzenet pedig, ami elhangzott ebben a könyvben az, hogy hallják, az emberiség hallja meg végre az igazságot, amit a megváltók és a szentek oly gyakran hirdettek, hogy minden szenvedés oka saját magukban rejlik, és csak úgy tudják ezt megváltani magukat, saját magukat nem kívülről várva a megváltást, hogyha gondolataikban, szavaikban és cselekedeteikben rendet raknak. Törekednek a tisztaságra, az egyszerűségre és a személytelenségre. Viselkedjenek úgy minden emberrel és minden nemzettel, mintha önmagukkal szemben viselkednének. És az élet egységéről szóló tanítás pedig az, hogy ebben az egész világegyetemben, amit itt az első szlájdon felrajzoltam a sok hetességgel, az egész világegyetemet egyetlen közös élet hatja át, és ez az életnek a különböző megnyilvánulásai azok a lények, akik ebben a világegyetemben léteznek. Tehát az elkülönültségből próbáljunk meg fölemelkedni az egység világában, mert csak ez az egyetlen kiút. Mert ez az igazság középpontja, ez az alap, amin az emberek és az angyalok, illetve az egész világegyetem felépül. Aztán jött a második könyv, amiről Melinda tartott előadást 2012-ben, a Legyetek tökéletesek. Ez a második könyv az emberi élet egyes szakaszait ismertette az angyali tanító nézőpontjából. Ez egy szlájd Melinda előadásából, gyakorlatilag itt van a születés, az emberi születés, aztán a 7 éves ciklusok, aztán a 35 évnél van a kulmináció, amikor az ember a legmélyebben merül az anyagban, és aztán pedig elvileg a kiemelkedés, hát attól függ az ember milyen szellemi szinten van, vagy spirituális fejlettségi szinten van. Itt van az életközepi válság, és aztán utána kb. 70 éves korig van a fölrajzolva. Ez a teozófiai megközelítés, tehát a 7 éves ciklusokat általában a teozófiai könyvekben használjuk. Az angyalok 10 éves szakaszokban magyarázta el ebben a könyvben az emberi korszakokat, vagy a 10 éves szakaszokban mivel érdemes az embereknek foglalkozni. Melinda előadása ez egészen kitűnő, tehát szerintem, hogyha ez valaki érdekli ez a rész, akkor ezt nyugodtan nézze meg a honlapon. Azt is mondják, hogy azért dolgozunk eltérő csoportosítással, mert az emberi fejlődés amiatt, hogy mi mélyebben merülünk az anyagba, gyorsabban fejlődünk, mint az angyalok. Tehát ami nálunk 7 év, az nálunk általában 10. Ők nem merülnek el mélyen az anyagba, és ezért a fejlődésük sem tud annyira gyors lenni, mint az embereké, viszont mi ezért azt az árat fizetjük, hogy kénytelenek vagyunk fenntartani a fizikai testünket, és azzal is foglalkozni, hogy életben maradjunk, miközben az angyaloknak ezzel nem kell foglalkozniuk. Talán az előző ábrám is ebből a körből fölismerhető az emberi fejlődésnek a vonala, tehát az, hogy minden kiáradást egy visszahúzódást követ, tehát ez egy ciklikus fejlődés, ciklikus kiáradás, ciklikus visszaáradás, és az emberi fejlődés is az eltávolodás útján a vágyak és szerzés által fejlődve elér a forduló pontot, gyakorlatilag visszafordul az Isten irányában, és akkor önfeláldozás, önzetlenség, személytelenség által tud a visszatérés útján az emberen túli világokba visszaemelkedni. És azért is történnek, az angyal elmondása szerint azért is történnek ezek a közlések, illetve a tanítások, mert az emberi intuíció felébredésével az angyalok, akik korábban már közel voltak az emberiséghez, aztán utána amiatt, mert az emberiség nagyon-nagyon merült az anyagban, és ők oda már nem tudtak velünk jönni. Gyakorlatilag most, hogy az emberiségnek egy jó részének, hogy a fejlődés által a visszatérés ösvényére kell vagy fog lépni, és a mostani öt érzékszerv mellé föl fog ébredni a hatodik érzékszervünk, az úgynevezett emberi intuíció, gyakorlatilag ismét lehetővé válik az, hogy a két párhuzamosan haladó fejlődési ág közel kerüljön egymáshoz és együtt dolgozzanak, úgy, mint mondjuk Isten jobb és bal keze. Tehát, hogy tudunk úgy is vezetni, hogy csak egy kézzel fogjuk a kormányt és a másikkal váltunk, de amikor úgy vagy az út nagyon kanyargós, vagy nagyon gyorsan megyünk, akkor jobb két kézzel, tehát akkor kell hozzá mind a két kezünk, a jobb is, a bal is az, hogy tartani tudjuk magunkat az úton. És általában a fejlődés úgy néz ki, hogy föl szokott gyorsulni a korszakok vége fele. És az angyalok emiatt erre az új korszakra készülnek, amikor ismét együtt kell, hogy működjenek, vagy együtt tudnak működni az emberekkel sokkal jobban. Az, hogy mi a eljövendő korszak, azt Leadbeater emberiség múltja, jelenleg, jövője könyvéből is láthatjuk. Az egyik az, hogy az egyik fajta angyali együttműködés, az a zene angyali vagy valahogy együttműködés lesz, ott ebben a könyvben le van írva az, hogy az akkori emberiségben lévő templomokban nagyon együtt dolgoznak már az angyalokkal, tehát gyakorlatilag a zene angyali, az úgynevezett Gandharvas, ők a zenedévák, gyakorlatilag olyan szertartásokat végeznek az emberekkel együtt, amik nagyon tudják fejleszteni az embereknek az asztrális és butikus testeinek a fejlettségét. És egyébként Geoffrey Hodgson a zene hatását is vizsgálta tisztalátó képességeivel, az, hogy melyik zene milyen hatásokat kelt a láthatatlan világukban, és ezeket próbálta szintén lerajzoltatni művészekkel. Ez is az egyik kutatásának volt a témája. És aztán föltették a kérdés számára is, meg a teozófia irodalom mások számára is, hogyha szeretnék érzékeltetni azt, hogy az angyali birodalomnak a hangulatát, az érzését, a varázsát hogyan lehet visszaadni, akkor milyen szerzőknek milyen műveit érdemes hallgatni. És gyakorlatilag a teozófia irodalom azt mondja, hogy a magasabb angyali világok birodalmának a hangulatát, a César Franknak az organazenéje, illetve művei tudják visszaadni, de a Beatitudes, illetve a szimfóniái. A természet szellemek birodalmák közül az alsó, tehát a földhöz kapcsolódó elementál a birodalmát, a domobirodalmának a hangulatát, az atmoszféráját, azt Edvard Grieg, norvég zeneszerző tudja például a Peer Gynt szvítjében nagyon jól visszaadni. Csak azt hallgatja, az szinte oda tudja magát képzelni ezekben a birodalmakban, illetve azt az érzést, azt a hatást keltik benne. Aztán említenek még más zeneszerzőket is. A következő az, aki a levegő és a víz elementális birodalmának olyan nagyon jó interpretálójának számít, az Frederick Delius, angol származású zeneszerző, az ő műveit javasolják hallgatni, valamint Alexander Scriabin orosz zeneszerző neve is gyakran felmerül, amikor az angyali rendek magasabb fokozatainak érzését kell. Természetesen ott van Wagner, Debussy, Ravel, ezek a művek is ajánlatosak azok számára, akik szeretnénk ezeket a birodalmaknak a hangulatát átélni. Sok minden kimaradt. Tehát próbáljuk a tökéletességre törekedni, de azért mégsem sikerült. Őket említették főleg. Tehát. Aztán érkezett a harmadik könyv, aminek címe az Angyali Seregek. Itt a természet szellemek angyalválásának folyamatát írta, vagy meséli el az angyal számunkra. Ez olyasmi a folyamat, mint nálunk az állatoknak az individualizációja, tehát egyéniesülése, amikor valamilyen fejlettebb létformával, tehát az állatoknál például az emberekkel való háziasítás kapcsán, illetve a kutyák, macskák, tehát azok a lények, akik ilyen közelebb vannak az emberekhez, ők tudnak olyan szintre fejlődni, aztán egyszer csak egyéniesülnek, és a következő életüket már a következő magasabb irodalom tagjaiként végzik el. A természet szellemek angyalválásának is hasonló a folyamata, nekik az angyalokkal kell olyan kapcsolatot kialakítani, olyan szolgálatokat végezni, akik az ő fejlődési vonalokon maga fölöttük állnak. És gyakorlatilag az a dolga az angyaloknak, amikor tehát egyéniesül, hogy hozzá kell szapnia magát az ösztönösből az öntudatossá való változáshoz minden munkájában. Ugyanakkor az együttműködés és engedelmességi képességeit olyan tökéletesen kell megtartani, mint azelőtt volt, amikor még ösztönösen dolgozott ezben. És ami kiképzést kapnak, és erre irányulnak. Önmagát már egyénként ismeri, birtokában van bizonyos meghatározott erőknek és képességeiknek, képes az egyéni cselekvésre. Erőinek mégsem szabad olyan irányban kifejeződni, ami ellentétes az isteni akarattal. Tehát nekik, az angyaloknál szabad akarat gyakorlatilag nincsen, nekik az a feladatuk, hogy az isteni akarattal való tökéletes együttműködést megőrizzék, és ezt fejleszék. Először csak korábban, mint öndudatlanul, mint természetszellemek, most pedig már saját egyéniségének képességét ehhez igazítva. És ez alapján tudnak fejlődni rangban, tudásban, erőben, hogy követi az engedelmességnek ezt a szabályát. Az emberi elmé számára ez az egész, ez úgy tűnhet, mint teljes megalázkodás és önmaga háttérbeszorítás, ami méltatlan egy fejlődő istenséghez, és ez az angyali és emberi szemlélet közötti alapvető különbség van kifejezve az ilyen nézetben. A növekedés emberi módszere addig a pontig, ahol az ösvényre lép, az elkülönült egyéniség teljes megvalósításának kibontakoztatását célozza, a kezdeményező tevékenység képességét bármely irányban, ami célozza az ellenálló képesség növekedését minden külső irányítási kísérlettel szemben. De amikor viszont az ösvény küszöbét már mint emberként átlépjük, akkor ezt a leckét, amit korábban tanultunk, el kell felejtenünk, és a haladás angyali rendjét kell követnünk, mert az igazi szellemi embernek éppen olyan képtelenek kell lennie az isteni akaraton kívüli cselekvésre, mint az angyaloknak. Az ösvényre lépés való lépésnél föl kell adni mindazt, amit buzgó törekvéssel életeken keresztül az önvédelem és az önfenntartás terén megszereztünk, és ez egyik értelmezése a kisgyermekké válásnak, ebből a szempontból az angyali hierarchia minden tagja a természet szellemtől napuráig olyan, mint egy kisgyermek. Hát ennek a harmadik könyvnek gyakorlatilag ez a fő mondani valója, ami az embereknek segít abban, hogy tudnak kiemelkedni az anyagi világokból. Ha felrajzoljuk az emberi fejlődés vonalát, akkor ez gyakorlatilag itt van, ez az ösvényre lépés. Több száz élet eltelik úgy, hogy ez az idővonal, ez pedig a spirituális fejlődésnek a vonala. Tehát több száz élet eltelik úgy, hogy túl sok spirituális fejlődés nem történik, amiatt, amit az előbb is el lett mondva, hogy az embernek nem ez a feladata. Aztán közben az ember itt végigfejlődik, az ősember, a vadember, a civilizált ember, aztán magasan kulturált ember fokozatain, és egyszer csak eljut addig a pontig, hogy megkezdődhet az ösvényre lépés. És az látszik, hogy amikor ez a pontot elérte az ember, akkor ez a több száz életből már nincs sok hátra, akkor már csak egy pár tíz élet van hátra. Ahhoz, hogy egy nagyon gyors fejlődés kezdődik, tehát viszonylag rövid időn belül, főleg az első beavatást követően, egymást követő beavatásokon kiemelkedjen az emberi világban, és feljusson az ember feletti világokban, és aztán ott folytassa tovább a fejlődését. Ha megnézzük a mostani korszakot, hogy az emberek között is hányan születünk le éppen ebben a világban, akkor teljesen hasonló görbét fogunk látni, hogy már 7 milliárdan vagyunk. Sokáig középkor akármi pár millióan voltunk, csak és most hirtelen így megemelkedett az emberi születések száma. Tehát valahogy az az érzetet kelti bennem legalábbis, hogy most gyorsul, elkezd felgyorsulni a fejlődés itt az utolsó pár száz ezer éven belül, mert a teozófiai tanítások szerint már csak olyan 2-300 ezer év van hátra ebből a fejlődési ciklusból, és az alatt kéne minél magasabbra jutni ezen a létrán. Aztán következett a negyedik könyv a sorozatban, amit szintén az angyal diktált. Ennek címe pedig az angyalok eljövetele. Itt következő témákat tárgyalta az angyal, a nemzeti angyalok szerepét, aztán az átjárást az angyali és az emberi fejlődés között, hogy ez mennyire lehetséges, aztán a gyógyítás módjait és lehetőségeit, a szertartásokon való keresztüli angyali közreműködést, illetve a születés és a halállal kapcsolatos angyali közreműködést, amikor az emberek, illetve állatok, illetve bármilyen lény megszületik, meghal, akkor ott az angyalok milyen szerepet játszanak. Mivel a szerző angol, ezért ő főleg az angol száz országokkal foglalkozott ilyen szellemi, illetve nemzeti angyalban, illetve a karma vonalán. Én viszont találtam egy bejegyzést a Magyar Társulat korábbi elnökétől, Selvé Flórától, aki 1932 és 50 között volt a társulat elnöke, és ő a Magyarországgal kapcsolatban is említ egy ilyen helyet. Mi pedig azt mondja, hogy minden országban van egy hely, ami egészen különlegesen telítve van nemzetmagnetizmusával, zarándokoljuk olyan gyakran oda legalább gondolatban, meditáljunk róla, és szóval erősítsük minden tőlünk telhető módon. Nálunk Magyarországon a koronázó templom ez a hely, telítve van a nemzeti magnetizmussal, hatalmas a kisugárzása, igen szép az atmoszférája, és ha helyes módon közelítjük meg, érintkezésbe juthatunk a nemzeti déványkal, kit őseink úgy hívtak, hogy a magyarok istene. Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy ezt a nagy lényt csak akkor érhetjük el tudatunkkal, teljesen özetlenül közeledünk hozzá, személytelen a jó akarattal, a lelkesedéssel telítve a hazánk iránt, nem a saját vágyainkkal telítve. Hogy egy ilyen nemzeti dévának mi a szerepe, aztán itt látszik, tehát ő ismeri azt, hogy mi az isteni terv egy-egy nemzettel kapcsolatban, milyen nemzetet úgy lehet tekinteni, mint egy szint az emberiség palettáján. És gyakorlatilag az a szerepe, hogy ő azt a jövőt próbálja, afele a jövő fele próbálja terelgetni a vezetőket. Tehát hogyha egy nemzet vezetője, egy adott vezetője fogékony és nem kezd saját magának gyűjtögetni, hanem tud személytelen és önzetlen maradni, a hazájáért dolgozni, akkor nemzeti angyal irányításával végzi a feladatát, amint viszont ebből a vonalból kikerül, akkor az angyal próbál olyan embereket, vagy olyan mozgalmakat keresni, ahol tudja tovább a nemzet érdekeit, amit ő lát magasabb személyi, vagy a magasabb tudása által afele terelni, hogy megvalósuljon, mert olyan karmát szed össze a nemzet, amiből nehéz kikeveredni. Tehát próbál inspirálni a különböző szervezeteket, teozófiai társulatot, különböző vallásokat, különböző mozgalmakat, akikben látszik az az akarat, hogy a nemzet érdekében kívánnak dolgozni. Aztán a következő nagy téma, ami érdekes téma, az átjárás az angyalok és emberek birodalma között, hogy ez hogyan lehetséges, vagy lehetséges-e egyáltalán. És úgy tűnik, hogy igen, lehetséges bizonyos esetekben. Ha az angyalok birodalmában, az emberek birodalmában való áttérésről van szó, akkor ennek egyetlen indítóka lehet valamilyen mély vonzalom egy ember iránt, vagy pedig az, hogy az angyalnak az legyen a törekvése, hogy az ember anyag felett elért uralmát ő is meg tudja valósítani, el tudja érni. Tehát mivel ők nem jönnek le a fizikai világban, ezért nem tudnak az anyaggal csak bánni, csak energiával, viszont állítólag csodálják az embereket azért, hogy mi viszont itt vagyunk lent az anyagi világban, és tudunk kalapácsolni, illetve az anyagot alakítani a kezeinkkel, és kialakulhat olyan vonzalom, ami alapján az angyal arra törekszik, hogy áttérjen az emberek fejlődési vonalában. Ha a törekvés és akaratuk elég erős, kiharcolhatják ezt a cserét, bár többnyire már az első emberi születésüknél megbánják, mert az emberi testbe öltözött angyal szenvedése sokkal nagyobb, mint az embereké, mire az angyalok olyan szabadságot élveztek korábban, amiről az emberek sohasem tudtak, és így számukra a fizikai test börtönnek különösen nehéz tapasztalat, amit felvált emberi sorsok gyakran tragikus számukra és a környezetek számára egyaránt. Tehát mi, ahogy végigmentünk a fejlődési cikluson, megtapasztaltunk egy csomó dolgot, amiről az angyaloknak fogalmuk sincs, és amikor beszületnek ide közénk, akkor ők teljes szabadságot élveztek, és ezt próbálják itt is továbbra is megvalósítani. És aztán kérdezték Hodzont egy-egy ilyen előadás végén, hogy mondjon példákat. És akkor ő elkezdett példákat mondani, hogy szerintek azok, akik ezt a vonalat választották. Akit ő először említett, az Shelley volt, egy angol romantikus költészet egyik legjelentősebb képviselője, művészetét leginkább az angyali vagy tündéri jelzőkkel jellemezték. Fiatalon halt meg, tehát alig volt 30 éves. Már 10 éves volt, amikor szerelembe esett, hatalmas szerelembe esett egy nővel. Őt el is vette, őtől a gyerekei születtek. De aztán a szerelem egyszerűen nem tudta kontrollálni a szerelmet. És aztán egy másik nővel esett szerelembe, akivel meg is szökött. És ennek az lett a következménye, a tragikus következménye, hogy az a család, akit hátrahagyott, az a feleség az öngyilkos lett. És aztán Shelley is viszonylag gyorsan távozott a fizikai világból, egy tengeri vitorlázás közben a tengerbe esett és megfulladt. Tehát Hodzon őt említi az első ilyen példaként, aki az angyali világból jött át az emberek birodalmába. Következő, akit említ, az Nijinsky volt, aki magyar vonal is van ennek a történetnek. Ő egy balettáncos volt, akit minden idők legkiválóbb férfi táncosának tartanak. A nézőket elkápráztatta az a képessége, hogy szinte tudott lebegni a levegőben. Szintén fiatalon szerelemtől vezérelve elvett egy magyar származású táncos lányt, és ettől gyakorlatilag összeomlott az egész karrierje. Derékba tört a pályája, haláláig mentális zavarokkal kezelték, a háborút itt Magyarországon vészelt, tehát 1944-ig Márkus Emilia villájában éltek Budapesten, de gyakorlatilag utána már sose lett mentálisan. Azt mondják róla a korabeli hírek, hogy ő ilyen celeb lett, olyan, mint most, ami a Blikbe fölmerül ilyen különböző botrányok és kinyilatkoztatások kapcsán. Aztán említ még egy hölgyet, Isadora Duncant, aki szintén egy táncos nő volt. Őt a táncművészet megújítójának és a modern táncművészet alapítójának tartanak. Karrierje szárnyalt, viszont magánélete szintén szerencsétlen volt. Többször szenvedélye szellemi viszonyokba bonyolódott, nem csak férfiakkal, hanem nőkkel is. Tehát itt eléggé széles körön értelmezte a szeretetet, illetve a szerelmet, tehát már nem voltak abszolút korlátok. Gyermekei tragikus autóbaleset keresztmetszetben haltak meg, őt pedig egy sportkocsi kipróbálása közben a sája beakadt a kerékbe, és azt folytotta. Tehát szintén tragikus véget ért. Aztán Hodzon ajánlott még egy könyvet, aki szeretne olyan emberről olvasni, aki korábban angyal volt, az Algernon Blackwoodnak a The Bright Messenger nevű angol könyve, de Magyarországon is megjelent egy hasonló könyv, vagy illetve egy könyv, ami egy olyan fiúról szólt, aki hát elmondása szerint szintén az angyal volt. Tehát a Tisztalátó fiú című könyvben ez olvasható, hogy ma délelőtt megjelent nekem az idősebb testvér tanítvány, és elmesélt, hogy azok a lelkek, akik elég magas szinten vannak, és nem akarnak visszajönni a földre, dévává válhatnak. Ez amikor az emberek válnak angyalokká, de csak azután, miután már elég magas szintet értek el. Azt is mondta, hogy vannak dévák, akik eleinte dévák voltak, majd annyira hozzátapadtak egy emberi lényhez, hogy nem akartak többet dévát lenni, és így emberek lettek. Kijelentette, hogy nagyon régen én is ilyen déva voltam, és nagyon szerettem az idősebb testvért, és ő segített nekem emberré válni, és ezért vagyok képes látni a dolgokat, amiket mások nem látnak. Azért érdekes számomra ez a könyv, mert magyarul van, a másik pedig az, hogy elég sok utalást tesz a teozofiai társulatra egy kívülálló szemével abban a korban, hogy ő hogy látta azt a mozgalmat kívülről. De egyébként nagyon sok érdekes tanítás és utalás van, mind a természetszellemekről, mind az angyalokról, mind az elhalt lelkeknek a további életéről. Megfordított csere, amikor ember lesz angyal. Sokkal ritkább eset az adaptusság elérése előtt. Amikor valaki eléri a fejlődésnek azt a szintjét, hogy elhagyhatja az emberi fejlődést és adaptussá válik, akkor mondjuk ez a itt is hetes szám, 7 ösvény élet meg előtte, és az egyik ösvény az angyali fejlődéshez való csatlakozás. De azt is írja Hodzon, hogy gyakorlatilag az is elő tud fordulni, hogyha az ego éppen a két élet között van, akkor ott a felső világokban, a forma nélküli világokban kapcsolatba tud kerülni az angyali rendnek olyan magasabb rendű tagjával, angyallal vagy tündérrel, akinek a rezgéseihez tud kapcsolódni. És ilyen feltételek mellett, hogyha ő azt jobban szeretné, akkor van lehetőség a cserére, de általában két élet közötti időtartam alatt, tehát nem ott a földi életben. Ekkor viszont nagyon gyorsan le kell tudni a földi kormányát, vagy az emberi kormányát, és szintén eznek az a következménye, hogy az utolsó életei azok szerencsétlen, tragikus, valamilyen olyan, tehát le kell tudnia minden karmáját rendkívül gyorsan, és súlyos körülmények között ahhoz, hogy itt hagyva az emberi birodalomra rá tudjon lépni az emberek, illetve az angyalok világába. Egy másik pozitív példa, aki egy olyan ember, korábbi ember, aki adeptussá válva átlépett az angyali birodalmákban, az a személy, akit mi Máriaként tisztelünk. Hagyomány szerint Mária a tökéletes tisztaságának csodálatos tulajdonsága mi esett a választás azért, hogy feleségénél fogva, ahogyan Palesztinában ő legyen anyja Jézus testének, mert olyan csodás tulajdonsága és lelki nemességgel viselte az ebből a helyzetből ráháruló következményeket, szörnyű szenvedéseket, hogy ezért még abban az életében elért az adatusságot. Gyakorlatilag ezt a fejlődést, amit felrajzoltam az előző szlájdokon, azt ő pillanatok alatt letudta, és amikor elérte az adatusságot, és látta mennyiben maga előtt a hét ösvényt, akkor ő a dicső angyali fejlődésbe való belépést választotta, ahol nagy tisztelettel és kitüntetéssel fogadta. A csatlakozás után nem sokára őt jelölték a világanya tisztségére, de mivel a nagy déváknak vagy nagy angyaloknak nincs szükségük fizikai testre, ameddig ő viseli a jellegű tisztséget, mindig női formában fog nekünk megjelenni, épp úgy, mint azok az adeptusok, akik azt választották, hogy nekik segítsenek a munkájában. Mária, mint az angyalok királynőjének, az ő segítőjének az a feladata, illetve azt vállalták fel, hogy a nők felemelkedését segítik, a szeretet, a házasság és a szülőlévő állás idejárjának elterjesztésén munkálkodnak, és ehhez várnak az emberek közül is segítőket, akik itt a fizikai világban el tudják végezni a szükséges munkát. Ennek a munkakörnek a munkájából áll, hogy gondjába vegye a világ anyáit, akik testekről gondoskodnak a megtestesülni kívánó lelkek számára, és amiatt, hogy az angyali világhoz csatlakozott óriási angyali seregek állnak a rendelkezésére, minden gyermek születésénél jelen vannak legalább egy közülük az őt képviselvén. Hát a szülőszobáinkon, vagy akármilyen más születésnél, akár állatszületésénél, akár ember születésénél mindig jelen vannak angyalok, akik a világ anyát képviselik. Következő kategória azok a szertartások angyalai. Geoffrey Hodgson a Szabad Katolikus Egyháznak is papja volt, és ő is sokat misézett, de 1968 és 75 között püspöki felkérésre kifejezetten megvizsgálta az egyházi szertartások hatásait, és az ott közreműködő angyalokat, és erről egy könyvet is írt, ami a kereszténység eredetének és szertartásának tisztelet vizsgálatai címet viseli. Ebben a könyvben megtalálható a mise, vagyis a Szent Eukarisztiának a tisztalátó leírása, hogy az elején megjelenik az Eukarisztia angyala az átváltoztatáskor, amikor a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik, akkor megjelenik a jelenlét angyala Krisztus képviselvén. Aztán vizsgálta a halotti mise, a requiem mise hatását, vizsgálta a szentségáldás hatását, és tehát a gyógyító szertartás hatását, megalapítva, hogy minden ilyen gyógyító szertartáson Rafael arkangyal és az ő seregei is részt vesznek a gyógyító munkában. Van egy érdekes kis cikk arról, amit professzor Van der Stop, egy angol, holland tisztellátó írt, akkor, amikor Chevalier Flóra eltávozott 1950-ben, és 1951-ben érkezett egy levél a feleségétől, azt mondja, gyorsan meg tudom ismertetni, mert ezzel kapcsolatban érdekes lehet. Azt írják, hogy Flóra néni távozásának híre nagyon mély hatást tett ránk, és nagyon nagy megrázkodtatás lehetett mindannyiatok számára, és sportolhatatlan veszteség érzése. Teljes szívünkkel veletek érzünk. Férjem megkereste őt pár nappal később, miután a levél megérkezett az eltávozásáról, és pár nappal később pedig Vréde püspök gyászmisét is tartott érte, és meg akartam írni, hogy férjem akkor mit látott. Ezt szeretném most veletek közölni. Férjem Flóra nénit álomszerű állapotban találta, teljesen befelé fordulva egy ibolyana színű templomféleségben, amelyet erősen megnövekedett aurája alkotott, amiben bele voltak építve az érte Magyarországon tartott mise segítő befolyásai. Abból, hogy Flóra nénit nagy ibolya lila aura vette körül, férjem arra következtetett, hogy gyászmisét tartottak érte, és amikor később Vréde püspök is celebrálta a gyászmisét az itteni templomunkban, akkor Flóra nénit két angyal kísérletében jött. Az angyalok a nagy Jámaúrnak, a halál misztériumi urának angyalai voltak. Ezek az angyalok megkeresik a frissen átköltözöttet, ha magától nem jön részt venni. Flóra néni figyelme viszont alig volt itt velünk, mindenféle gondolata felétek volt irányítva, és a munka fele, amit itt hagyott. Az angyalok pedig elvégezték a munkát, beépítették a szertartás erőt az aurájában. Flóra néni mindig abban az állapotban, álomszerű állapotban pihent, ami úgy látszik a legkedvezőbb a gyászmiséhez. Aránylag hosszú ideig pihent a templomában, és az ez idő alatt kimondhatatlan öröm és extázis vette körül. Lelki szemei előtt megnyíltak a rágyogó lehetőségek, és élvezte a teljes szabadságot és erőt a megvalósításokhoz. Amint tudjátok, a fizikairól az asztrális világba való távozás pillanatában az életvonalat az angyalok visszavonják a testből, és a fizikai permanens atom köré csavarják, olyan, mint egy mély aranyízásra izzó sejemgobó gubó, és abban a pillanatban az egész befejezett élet kiterül a belső szemek előtt, és hallani lehet egy hangot, ami a törvény legmagasabb követelményei szerint ítéletet mond, megjelölvén azt, ami jó volt, és azt, ami hiba. Tehát van egy ilyen feljegyzésünk arról, hogy mi is zajlik egy ilyen szertartás rekviemmise, illetve az eltávozás után. Aztán szintén ugorva egy kicsit az angyalokról készült képekről. Geoffrey Hodgson a könyvekben az angyalok leírásait és képeit próbálta láthatóvá tenni. Egyik utazása során, amikor éppen azt hiszem Dél-Afrikán utaztak keresztül, találkoztak egy házaspár, akinek volt egy lánya, aki nagyon tehetséges művész volt, és 1938-ban sikerült összehozni azt a találkozót úgy, hogy együtt töltöttek bizonyos időt, és akkor Geoffrey Hodgson elmesélve, hogy ő miket is látott, vagy hogyan érzékelte a különböző természetszellemeket, elementálokat, angyalokat. Ez a hölgy, ez képeket készített róluk, és ezek a képek pedig a Istenek Birodalma című könyvben jelentek meg 1952-ben. Későbbi tapasztalatai közé már ilyen egészen érdekes találkozások történtek. Általában, amikor az ember találkozik egy angyallal, ez a Bibliában is többször elő van, akkor fél. Tehát például, amikor a Jézusnak a sírjához mentek az asszonyok, ott is egy angyal ült a kövön és elgörgette, és azok is nagyon megrémültek, és akkor az angyal mondja nekik, hogy ne féljetek. Gyakorlatilag egy olyan tapasztalat lehet találkozni egy angyallal, vagy megtapasztalni egy angyalt, ami alapvetően félelmet kelt az emberbe. És ő is erre utal, hogy most ebben a találkozásban ő nem rémült meg. Tehát később élete folyamán Ceylonban éltem teatermelő emberek között, és egy magas hegyre jártam fel meditálni, és egy alkalommal hirtelen megjelent egy hatalmas arkangyal napból, és felettem lebegett nagyon közel hozzám. Most nem rémültem meg, megfigyeltem ezt a ragyogó lényt, és később rájöttem, hogy ez egyfajta szoláris intelligencia, egy kundalini déva volt. És gyakorlatilag eddig az eddigi könyvei alapján vagy az angyalokról írt, hogy az angyali birodalmakban mi történik, vagy az angyal az emberekről tanított. Aztán jött ez az ötödik könyv, aminek az a cím, hogy Isteni ragyogás, ez már egy egészen más kategória. Itt az univerzális teremtő folyamatokról írt, és arról, hogy az ember ebbe hogy tud bekapcsolódni. Elmagyaráz, bemutatja a világegyetemek létrejöttének szakaszait, az élet hullám kiáradásának egyes fázisait, illetve az, hogy az emberi monádok, az isteni magoknak a vetése, a fejlődése és a beteljesülése miképpen zajlik. Ez már egy egészen magas metafizikai könyv, Le van fordítva magyarra is, de nem egy könnyű olvasmány. Gyakorlatilag az a lényege, hogy úgy lehet elképzelni a világegyetemet, nagyon leegyszerűsítve, mint egy, van egy inga, és van két fél. Az egyik egy fekete, megnyilvánulatlan rész, a másik pedig a megnyilvánulás. És amikor ez az inga elkezd lengeni, és pont középen tart, amikor eléri a megnyilvánulatlan és a megnyilvánult rész közötti különbséget, akkor ez a mozgás felébreszti az addig csendes szellemanyagot, tehát a kettősséget, a szellemet és az anyagot, és ekkor kezdődik meg az univerzum kialakításának folyamata, és ez a szellemanyag és mozgás az egy lényben összpontosul, ami az úgynevezett logosz. Ez mondjuk, hogyha lehozzuk a mi naprendszerünkre, mert ez a folyamat ez aztán megismétlődik galaxis naprendszer szinten, akkor mondjuk a mi Istenünk, a szoláris logosz egy lényben egyesíti azt a szellemet anyagot mozgást, tehát egy szent háromság, és az ő tulajdonságai pedig aztán hét sugáron keresztül jelennek meg, és minden egyes sugárnak van egy feje, egy angyal, egy hatalmas nagy arkangyal, aki az adott sugárnak a tulajdonságait kisugározza a megnyilvánulás mezőjére. Ők az úgynevezett Elohim, Mihály, Gabriel, Samuel, Jofiel, Uriel, Zadkiel, Rafael, ami föllelhető a különböző népeknek a az angyalokkal kapcsolatos tudásaiban is. Tehát mondjuk a Szentírásban, vagy a Kabbalában mondjuk az Elohimnak nevezett lények. Isten hét szelleme a trónus előtt. És akkor ez a minta, ez megismétlődik. Tehát a mi világunkban is van egy szent háromság, a világtanító, a Mahácsován és a világkirálya. És aztán minden egyes sugárnak van hét szentje, ez az a megnyilvánulás, ami már a földi, a sorosság törvény alatt a földi életet létrehozza. És aztán ezt próbálta elmagyarázni Hodson egy hasonlattal, hogy is történik ez az egész sztori, hogy történik ez a kivetülés. És azt mondja, hogy az olyan, mint mondjuk ez a írásvetítő vagy egy mozi, maga a vászon az a tér és az idő síkja, és hogyha ezt a vásznat és a vetítő közti fényt nézzük, akkor itt csak fény és árnyékok változását látjuk, illetve színek változását, hogyha esetleg forog a film, vagy megy egy vetítés. És maga a film, maga a vetítés, maga a film az láthatatlan a közösség számára, mégis meghatározza azt, ami a vászlon megjelenik. Tehát a maga a vászlon létrejövő alakzatok mozgása, amit a fénysugár közvetít, az mind a filmen lévő képek sokféleségétől függ. De mindezek mögött csak egy fényforrás van, ami az egészet megvilágítja, és ami a képet kivetíti, és ami nélkül nem lenne itt ez a vetítés, nem jelenhetnének meg a lények az időben és a térben. És azt folytatjuk ezt az analógiát, ami természetesen nem teljesen pontos, és az emberre alkalmazzuk, akkor ezt a jelenséget, ahogy az érzékezőnkén keresztül felfogjuk, akkor maga a vászon az a tér és az idő univerzuma, a fénysugár az a kreatív energia, ami a fényforrásból kiindulva áthalad a láthatatlan fizikai világokon, fizikai túli világokon, tehát ez a láthatatlan fizikai túli világ rész, és létrehozza a látható univerzumot. A lencse képviseli a kreatív elmét, amit hogyha rosszul állítanak be, akkor torz. Tehát maga az egész megnyilvánulás csak akkor tud tökéletes lenni, hogyha a vászlon megjelenő alakok akkor tudnak tökéletes lenni, hogyha a fénysugár, a lencse, a filmtekercs, a fény és annak energiája mind egy összehangolt rendszert alkotnak. Valójában ezek az univerzum egymástól elkülönült részei valójában mindazt a cél szolgálják, hogy meg tudjon jelenni az az elképzelt világegyetem, ami benne van archetipusként előre elképzelve az alkotó elméjében, és aminek a kezdetei és a vége is ismert az alkotó számára. És gyakorlatilag az üzemeltetését, ennek a vetítőnek az üzemeltetését végzik az angyali rendek itt a vetítőtől kezdve egészen a a vászonig. Tehát valahogy így próbálja érzékeltetni azt, hogy hol is találjuk meg az angyali rendeket ebben a folyamatban. Az, hogy hogy alakulnak ki a fizikai formák, az pedig a hangokkal, vagy a szó által, vagy a hangok által generált formákkal próbálja érzékeltetni. Mivel ő pap is volt, ezért a Bibliából vett szavakkal, vagy idézetekkel. De gyakorlatilag, hogyha megnézünk a YouTube-on, vagy akár olyan kísérleteket, akkor azt látjuk, hogyha a homokot szórunk egy felületre, és azt elkezdjük gerjeszteni valamilyen frekvenciával, akkor vannak bizonyos olyan frekvenciák, amik egészen látványos formákat hoznak létre, aztán utána a frekvenciák elhangolódnak, akkor utána az egész újra zsizsikes lesz és összevonódik. De bizonyos frekvenciák által bizonyos formákat lehet létrehozni. És az angyalok feladatai ebben az egész sztoriban az, hogy ők kreatív intelligenciáként, formaépítőként működjenek, tehát ebben a kivetítésben az egész univerzumban a teremtés hajnalától egészen annak a végéig szakadatlanul dolgozzanak, mint az erők irányítói, mérnökök, tervezők, művészek, üzemeltetők, építők, alárendelve magukat az egy akaratnak, az egy anyagnak és az egy gondolatnak. És ennek a sokféleségét próbálta otthon érzékeltetni a különböző könyveivel, a gyógyító angyalokkal, egy páfrányerdőnek az angyalával, aki az egész páfrányerdőt az energiája és az aurájában tart, és próbálja serkenteni az ott nyiladozó életet, a növényekben nyiladozó életet, vagy egy ország angyalával, aki egy nemzetet próbál serkenteni, és az isteni gondolatnak megfelelően irányítani, vagy pedig egy hegység, hegyvonulatnak az angyalát, aki a kőzetben bent lakozó, és nagyon alvó tudatot próbálja serkenteni. És az egész, az összes könyv gyakorlatilag erre épül, hogy próbálja az embereket arra sarkalni, hogy az angyalokatnak ne higgyék azt az angyalokról, hogy ez egy tündérmese, és ez csak a gyerekek számára, vagy néha karácsonykor egy-két figura alapján kitalált lényekről van szó, hanem igenis ismerje fel az ember azt, hogy a természet egyik törvénye az, hogy az angyalok vannak, és hogy a velük való együttműködés az egy természeti törvény, és az együttműködésre utóbb minden embernek meg kell tanulnia. És azt is tudni kell ebből a kivetítő hasonlóból esetleg, hogy ahogy az ember ma kinéz a bolygón, az angyali seregek évmilliókon átvégzett munkájának az eredménye. Tehát az, hogy ahogy fejlődik az emberi tudat, mindig a megfelelő formát, megfelelő eszközt kapja ahhoz, hogy ez a tudat tovább is tudjon fejlődni. Ez mind-mind az angyali rendek és a természetszellemek munkájának az eredménye, akik fáradhatatlanul dolgoznak az isteni terv végrehajtásán és az Isten által elképzelt archetípusok kidolgozásán. És hogyha az együttműködést az emberek fölismerik és elfogadják, és ezt személytelenül, önzetlenül tudják végezni, akkor több ajándékot is tudnak az emberektől kapni, meg tudják tanulni az erők kezelését, életet vagy egészséget tudnak szerezni, illetve a világosságot, a megvilágosodáshoz gyakorlatilag sokkal közelebb kerülhetnek. Az emberek feladatai az angyali tanító szerint pedig a következő: felismerni az isteni terv létezését, megérteni és betartani a természet törvényeit, tudatosan együttműködően teremtő folyamatokkal és a terv alapján dolgozni, valamint megbecsülni és elismerni az angyalok munkáját. Összefoglalva tehát egy pár gondolat arról, hogy Geoffrey Hodgson interpretálásában is mik is az angyalok, ami itt az elmúlt egy másfél órában elhangzott. Az okkult filozófia osztanik a modern tudomány azon nézetében, hogy a világegyetem nem anyagból, hanem energiából áll, és hozzáteszi, hogy az univerzum erőinek kezelése az angyalok birodalmához tartozik, akiket Görögországban isteneknek, keleten déváknak, nyugaton pedig angyali seregeknek hívnak. Alapvetően ezek a lények az univerzum erőnek irányítói, a logosz erőnek képviselői és a teremtő folyamatok mérnökei. Tevékenységük folyamatos, mivel a teremtő energia állandóan áramlik, miközben a spirituális forrástól az anyagi megnyilvánulás felé halad, az angyalok testein és auráján halad keresztül, és ők transformálják, vagyis alakítják át a nagy feszültség energiát, és az angyalok egyik feladata ez az erőknek az átalakítása. Közöttük a leghatalmasabbak a 7 szoláris alkangyal, a 7 szellem a trónus előtt, ők ketten a szoláris uralkodó kormányzói, akik mindegyikéhez egy naprendszer megszületése óta egy bolygószintű királyságban rendelve, hatalmas az alakjuk, ragyogó a fényük és az erejük, és a logosz 7-szeres kisugárzását képviselik, annak ereje, bölcsessége és szépsége egyetlen formában nem tud megnyilvánulni, ezért szükséges a 7 hatalmas lény, akik a naprendszert az isteni ideal alapján formálják, és alattuk szolgálnak az arkangyalok és angyalok hatalmas seregei. És amit pedig az emberek számára próbált közvetíteni az angyali üzenetek kapcsán, az pedig a következő, hogy minden spirituális törekvésünkben sokat tanulhatunk és nagy segítséget kaphatunk az angyali seregek dicsőséges hierarchiának tagjaitól. Ezért tanuljuk meg, hogyan tudunk velük együttműködésbe és kapcsolatba lépni. Az ősi bölcsesség tanítása szerint az angyalok az evolúció párhuzamos áramlatának tagjai, akiknek fejlődése egymás mellett zajlik az emberiségével a naprendszerben. Az angyali áramlatnak vannak kisebb tagjai, akik a természet szellemek vannak, és van a fejlődés csúcsát az Isten trónus előtti 7 szellemben érik el, akik magának a logosznak az angyali aspektusát képviselik. Az angyal címet a hierarchia azon tagjai viselik, akik már egyéniesültek, akik kiléptek a csoportodat állapotából, és az emberekhez hasonlóan öntudatos egyénekkel váltak. És az ő fejlődési módszerük nagyon különbözik a miénktől abban, hogy ők nem viselnek szilárd fizikai testet, és ezért láthatatlanok számunkra, és ezért nem kell szenvedniük a fájdalomtól, sem a bánattól, nem kell megtapasztalniuk a vágyat, és a haragot, és a gyűlöletet, sem a féltékenységet. Azonban az angyalok is az emberekhez hasonló minden tekintetben hasonló fejlődésen mennek keresztül, bár a fejlődésük valószínűleg lassabb, mint a miénk, végeredményen ugyanazt a célt érik el, az Istennel való teljes egységet és az isteni képességek teljes kibontakoztatását. Annak érdekében, hogy mi emberek értelmesen együtt tudjuk velük dolgozni, valamennyire meg kell ismernünk őket és munkamódszereiket, és ezt a tudást a velük kapcsolatos ősi és modern irodalomból szerezhetjük meg, és szintén lényeges, hogy úgy gondoljunk rájuk, mint a mindenütt jelenlévő értelmes élőlényekre, olyanokra, akik felismerték, mint ahogy mi is, hogy az angyalok és az emberek közötti együttműködés szükséges az isteni terv megvalósításához. És köszönöm szépen a figyelmet!